Amit most fogunk tenni, az továbbra is Isten magasztalása. Lehet, hogy nem szoktál így gondolni arra, amikor hallgatod az igét, de ezzel magasztalod az Urat. Dicsőíted őt. Dicséred őt. Mert amíg az emberiségnek a döntő többsége nem foglalkozik vele, addig te arra dedikálod az idődet, az energiádat, az odafigyelésedet, hogy vele foglalkozz. Amikor hallgatjuk az igét, akkor gyönyörködünk benne. Akkor azt mondjuk, hogy ó, de szép. Vagy azt mondod, hogy azta, erre nem is gondoltam. Amikor hallgatod az igét, akkor új felismerésekre juthatsz, és ezek a felismerések megtarthatják az életedet bizonyos helyzetekben. Mert a bölcsesség a halál csapdáinak elkerülése. Hát így olvassuk Isten igéjét Jób könyvéből, egy hosszabb szakaszt olvasunk. Az első fejezet 6. versétől a 2. fejezet 10. verséig fog hangozni az ige, mert mindaz, amiről ma beszélni fogok, így fog kirajzolódni előttünk teljesen. Így hangzik tehát az élő Isten szava. Történt egy napon, hogy az Isten fiak megjelentek és megálltak az Úr előtt. Velük együtt megjelent a sátán is. Az Úr megkérdezte a sátánt, honnan jössz? A sátán ezt felelte az Úrnak. A földön barangoltam, ott jártam, keltem. Erre ezt mondta az Úr a sátánnak. Észrevetted-e szolgámat, Jóbot? Nincs hozzáfogható a földön. Fedhetetlen és becsületes ember, féli az Istent és kerüli a rosszat. A sátán így felelt az Úrnak. Megvan rá az oka, azért féli az Istent. Hiszen te oltalmazod őt, a házát és mindenét, amilyen csak van. Keze munkáját megáldottad, és jószága elszaporodott a földön. De nyújts csak ki a kezed, és tedd rá mindarra, amilyen van, majd káromol még téged. Az Úr ezt felelte a sátánnak. Mindenét a kezedbe adom, csak rá magára nem vedhetsz kezet. És eltávozott a sátán az Úr elől. Egyszer, amikor Jób fiai és leányai elsőszülött testvérük házában lakomáztak, borozgattak, hírnök érkezett Jóbhoz, és így szólt. A marhák odakint szántottak, a szamarak pedig mellettük legelésztek. De a sábaiak rájuk rontottak, és elvitték őket, a legényeket pedig kardérre hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még beszélt, amikor érkezett egy másik, és így szólt. Tűz csapott le Istentől az égből, amely megégette és elpusztította a juhokat és a legényeket. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még beszélt, amikor ismét érkezett valaki, és így szólt. A káldeusok 3 csapatban rajta ütöttek a tevéken, és elvitték őket, a legényeket pedig kardérre hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még beszélt, amikor érkezett egy másik, és így szólt. Fiaid és leányaid elsőszülött testvérük házában lakomáztak, borozgattak. De hirtelen erős szél támadt a puszta felől, megrendítette a ház 4 sarkát, az rászakadt a fiatalokra, és meghaltak. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Jób ekkor fölállt, megszaggatta köntösét, és megnyírta a fejét. Azután a földre esve leborult, és így szólt. Mesztelenül jöttem ki anyám méhéből, mesztelenül is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób, és nem követett el megbotránkoztató dolgot Isten ellen. Történt egy napon, hogy az Isten fiak megjelentek és megálltak az Úr előtt. Velük együtt megjelent a sátán is, és megállt az Úr előtt. Az Úr megkérdezte a sátánt, honnan jössz? A sátán ezt felelte az Úrnak. A földön barangoltam, ott jártam, keltem. Erre ezt mondta az Úr a sátánnak. Észrevetted-e szolgámat, Jóbot? Nincs hozzáfogható a földön. Fedhetetlen és becsületes ember féli az Istent és kerüli a rosszat. Még most is kitartóan fedhetetlen, bár felingereltél ellene, hogy ok nélkül tönkre tegyem. A sátán azonban így válaszolt az Úrnak. Bőrért bőrt ad az ember, de az életéért mindent odaad. Nyújts csak ki a kezed, és tedd rá csontjaira meg a húsára, majd káromol még téged. Az Úr ezt felelte a sátánnak. A kezedbe adom, csak az életét kíméld meg. A sátán eltávozott az Úr színe elől, és megverte Jóbot rossz indulatú fekélyekkel, tetőtől talpig. Jób fogott egy cserépdarabot, azzal vakarta magát, és hamuba ült. A felesége ezt mondta neki. Még most is ragaszkodsz ahhoz, hogy fedhetetlen maradj. Átkozz meg Istent, és hallj meg. De ő így felelt neki. Úgy beszélsz te is, ahogyan a bolondok szoktak beszélni. Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. Még ebben a helyzetben sem mondott Jób olyat, amivel vétkezett volna. Imádkozzunk. Atyánk, a szívünk legmélyéig hatol a te igéd. És tudjuk, hogy megítéli a szív rejtett gondolatait. Atyánk, azért állunk itt előtted, mert szeretnénk téged jobban érteni, jobban ismerni. Kérünk, hogy ajándékozz meg önmagaddal. Amen. Foglaljatok helyet. Nagyon örülök, hogy Dávid a kérdésekre vonatkozóan indította a bevezetőjét. Kicsoda a sátán? Ez egy olyan kérdés, amelyre, hogyha a Bibliából megalapozott válaszunk van, akkor azáltal jobban fogjuk érteni Istent magát, jobban fogjuk érteni azt, ami körülvesz bennünket, és erről lesz szó két hét múlva. És jobban fogjuk érteni a szenvedésnek a kérdését, a kísértésnek a kérdését, egyáltalán az egész emberi életnek a működését. A sátánnal kapcsolatos gondolatok tipikusan a keresztény sztereotípiák gondolatkörébe tartoznak. És a sátán személye a keresztény körökben vagy alulértékelt, és nem foglalkozunk vele eleget, vagy túlértékelt, és bármilyen furcsán hangzik is, de időnként az a benyomásom, hogy vannak sátánista keresztények. És ezt ízlelgessük, ezt a gondolatot. Sátánista kereszténynek nevezem azt, aki olyannyira belemerül a szellemvilág negatív oldalának a tanulmányozásába, amitől egyébként óv a Biblia, hogy a végén többet kezd foglalkozni magával, a gonosszal, mint Istennel. Holott, ha valamit Jób könyvéből erőteljesen megtanulhatunk, akkor az az, hogy Jób az egész történet során folyamatosan feszítetten az Úrra figyel. Feszítetten azt mondja, hogy bármi történik is az életemben, annak Isten a forrása. Bármi történjék is. Na most vessétek össze ezzel szemben azokat a gondolatokat, amikor keresztények arra hivatkoznak, hogy a sátán bánt, hogy a sátán nem engedte meg, hogy a sátán ezt és ezt csinálta velem, hogy a sátán így és így működik a családomban. Az igehirdetést nem 2,5 percesre terveztem, úgyhogy megyünk tovább, senki ne kapjon a szívéhez. Ki fog bomlani szépen, hogy milyen a helyes hozzáállás. De amit mindenképpen látnunk kell, hogy a sátán személyével foglalkozni kell, és helyesen kell látnunk őt és az ő tevékenységét. Az első kérdés, ami Jób könyve kapcsán felmerülhet bennünk, és itt a felolvasott ige szakaszban is találkoztunk vele, hogy hogy lehet ez, hogy ezt olvastuk, történt egy napon, hogy az Isten fiak megjelentek és megálltak az Úr előtt. Velük együtt megjelent a sátán is. Hát már önmagában ez egy elég erőteljes kérdést vet fel, hogy hogy kerülhet a sátán a mennyei udvartartásba. A károli fordítás szerint azt olvassuk, hogy megjelentek az Isten fiak és udvaroltak az Úrnak. Az udvarlás kifejezése a reneszánszból átjött a mi kultúránkba úgy, mint a szerelmet vallás, a férfiak nőkkel való ismerkedésének a kifejezése, de ez az eredetiben azt jelenti, hogy udvari tanácsot tart a legfőbb királyi tanácsadó testület. Amikor tehát az Isten fiak megjelennek és udvarolnak az Úr előtt, vagyis tanácsot tartanak Isten nagy mennyei tanácsában, akkor hogyan lehetséges, hogy a mi fogalmaink szerint a sátánnak bejárása van oda Isten királyi udvari tanácsába? Ez egy fontos kérdés, amit tisztáznunk kell. Ráadásul nem úgy jelenik meg, hogy bilincsbe van verve, és arra várnak feszülten a főangyalok, hogy mindjárt kirobban egy újabb csata, hanem Isten diskurálni kezd a sátánnal. Tehát akkor a legfőbb királyi tanácsban megjelenik a sátán, és beszélget Istennel, ráadásul ennek a párbeszédnek messze menő következményei lesznek Jób életére nézve. Tehát a sátánt nem fogják el, nem vetik ott börtönbe, sőt, Isten felhatalmazást ad neki Jób életére nézve. Önmagában ennek a gondolatmenetnek árnyalnia kell azt, hogy mit gondolunk a sátán személyéről. Illetve, hogy a sátán tevékenységének az idővonalán hol helyezkedünk el Jób könyve kapcsán. A sátán szó sokunk számára ismerős, és általában tudni szoktuk azt, hogy a sátán héber szó annyit tesz, mint vádló. Ezt úgy általában tudni szoktuk. Azzal már azonban kevesebbszer vagyunk tisztában, hogy a vádló szó eredeti értelme az ügyészt jelent. A héberben, egyébként a mai napig az ivritbe, a modern héberbe átszüremkedett a sátán szónak az eredeti jelentése. Persze pont a hitbeli megközelítés miatt ezt már kevésszer használják, de annak idején, amikor valakire úgy hivatkoztak, hogy ő a sátán, ez bármilyen furcsán hangzik is a műfülünknek, az annyit tett, hogy van egy per, és ebben a perben van egy vádlott, és van egy vádló, vagyis a sátán. Na most, akit a magyar jogrendben is, és minden a római jogon szocializálódott jogrendben vádlónak nevezünk, azt ma ügyésznek hívjuk. A sátán eredeti jelentése és funkciója tehát az ügyész. Kicsoda az ügyész, aki az államhatalmat képviseli. Az ügyésznek rendkívül fontos feladata van. Ugye az ügyvédekről, ami hollywoodi filmeken szocializálódott szívünk, a szívünk nagyon nagy becsben tartja az ügyvédeket. Mert magunk elé idézünk nagy hollywoodi klasszikus alkotásokat, Kramer kontra Kramer, egy becsületbeli ügy, és már is látjuk az elegáns öltönyben megjelenő ügyvédeket vagy ügyvédnőket, és látjuk azt, ahogy az igazság iránti elkötelezettséggel óriási védőbeszédet tartanak, és a végén, már-már amikor úgy tűnt, hogy veszítenek, akkor mégis kiderül, hogy ártatlan a vádlott. Az ügyvédek tehát nagyon nagy becsben állnak a szemünkben. Persze a hétköznapi joggyakorlatban már nem mindig ennyire hálás feladat ügyvédnek lenni, de mégis, ha választani kellene, hogy kinek nagyobb a respektje az emberek szemében, hát mégiscsak az ügyvédeké. Ezzel szemben mit tesz egy ügyész? Az ügyész képviseli az állam hatalmat. Az ügyész feladata az, Magyarországon, hogy a magyar jogot képviselje. És hogyha felmerül, hogy a magyar állam jogrendje ellen valaki vétkezett, akkor az ügyész feladata az, hogy bizonyítsa azt, hogy ez az ember fellépett az államhatalom ellen. A sátán szó eredeti jelentése tehát ez. Hogy kerül a sátán a mennyei udvartartásba Jób könyvében? Úgy, és ez egy nagy fordulat lesz most az eddigi elképzeléseinkhez képest, hogy a világegyetem államügyésze teremtettségétől fogva a sátán volt. A sátán volt az egész univerzum államügyésze. A jog és igazságosság legfőbb őre. Minden államban, így a mennyben is, kell, hogy legyen valaki, aki képviseli az államnak az igazságosságát és a jogrendjét. Még egy tökéletes világban is szükség van erre. Az igehirdetés folyamán, amit nagyon örülnék, hogyha megértenénk közösen, az az, hogy Isten egy végtelenül igazságos világnak az ura, és ahhoz, hogy a saját igazságához ragaszkodjon, hogy a világegyetem meg tudjon maradni az igazságosságnak a talaján, ehhez képes magát is háttérbe szorítani, és szeretném az igehirdetés végére, vagy ha a mai alkalmon nem érünk a végére, akkor jövő héten, Istent sokkal magasabbra emelni a szemetekben ahhoz képest, mint ahol most van. Mert ő mindig emelhető még magasabbra. Olyan Istenünk van, aki azért, hogy a világegyetem igazságossága ne sérüljön, hajlandó magát korlátozni, és hajlandó magát jogi vizsgálatnak is alávetni, hogy bizonyítsa, hogy ő jó. Hogy bizonyítást nyerjen mindenki számára, hogy ő tényleg jó. Mert hogy mi történik akkor, hogyha a világegyetem állam ügyésze korrumpálódik? Mi történik akkor, hogyha az egész teremtett univerzum legfőbb jogi őre válik a legnagyobb bűnözővé? Mi történik akkor? Képzeljétek el, hogy amikor el kell olvasnod egy szerződést, akkor mennyire igazodsz ki rajta? Hova tovább? Hányan szoktátok elolvasni, amikor letöltetek egy alkalmazást a telefonotokra, és megkérdezi, hogy elfogadod-e az összes jogi szabályt, vagy pedig kívánod átolvasni? Hányan olvassátok át ezeket? Oké, körülbelül annyian, ahányan jelentkezünk. Persze, elfogadom, hogyne. Amikor a bankban ügyet intézel, vagy bármilyen szervezetnél ügyet intézel, na ott már egy fokkal azért óvatosabbak vagyunk, de ki az, aki kiigazodik a 60, 70, 100 oldalas dokumentumokon? Kevesen. Erre valók az ügyvédek. Mit teszünk tehát? Bizalmat szavazunk olyan embereknek, akikről azt mondjuk, hogy ők értenek ahhoz, amihez mi nem. A sátán, mint a világegyetem államügyésze, a legokosabb lény a Földön. És az az emberiség tragédiája, hogy amikor az államügyész bűnözővé válik, akkor minden tudását, a világegyetemről szóló minden tudását, minden ismeretét ellenünk fogja felhasználni. Ezékiel könyvében egy rejtélyesnek mondható szövegszakaszt olvasunk a 28. fejezetben. Olyan módon rejtélyes, hogy érzékelhető, hogy Ezékiel próféta a Tírusz nevű város állam majdani bukásáról és jelenlegi felfúválkodott állapotáról beszél, de azok a kifejezések, amelyekkel Tírusz leírja, érzékelhetően túlmutatnak egy akkori város társadalmán. És a teológia tudománya évszázadokra, vagy most már hát lassan évezredekre visszamenően ezeket a szakaszokat a sátán bukásához társítja. Na hát ebből olvasok, mégpedig a Károli fordítás szerint egy rendkívül izgalmas megjegyzést. Ezékiel 28.12-ben ezt olvassuk. Te valál az arányosság pecsétgyűrűje, teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben. Szóval amikor azt mondom, hogy a sátán volt a világegyetem igazságosságának legfőbb őre, akkor ezt nem magamtól gondoltam ki okosan, hanem ebből az igéből azt látjuk, hogy a világegyetemet jellemzi egy arányosság, harmónia, egyensúly, egy balansz. Ennek az arányosságnak a pecsétje, amivel hitelesítettek az ókorban és még a középkorban is minden jogi dokumentumot, a király pecsétgyűrűje volt a legfőbb jogi igazolási mód, de alatta is több kategóriában pecsétgyűrűkkel rendelkezhettek a megfelelő törvényhozók és jogalkotók, és a megfelelő szimbólumú pecsétgyűrűkkel lezárt dokumentumok igazolták az adott törvényt. És itt azt olvassuk a sátánról, hogy te voltál, a te személyed volt az arányosság pecsétgyűrűje. Amikor valamire azt kellett mondani, hogy ez így jó lesz. Ez Isten jogrendjében igaz. Innentől kezdve ezt fogadjuk el. Azt a sátán igazolta. Ráadásul, ha az ő személyéről gondolkodunk, akkor tegyük hozzá ezt a két kifejezést, hogy teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben. Hát milyen lenne más egy tökéletes teremtmény, mint tökéletesen bölcs és végtelenül szép? Hát milyen lenne más a legmagasabb rangú teremtmény, mint ilyen? Amikor borítóképet kerestem a mai alkalomhoz, beírtam a fénykép kereső alkalmazásba, hogy gonosz. Hát olyan képeket hozott elém, hogy úgy gondoltam, hogy ezek a nyugalom megzavarására alkalmasak lehetnek, úgyhogy talán inkább nem szeretném azt, hogy egész végig a képernyőt nézzétek, vagy pedig legyen olyan, aki nem ismer ide nézni. Tehát ugye nem csak emiatt nem valamilyen ilyen groteszk, bizarr, valami nagyon félelmetes képet választottam, hanem azért, mert a sátánra nem az az igaz. Vetítsük ki, kérem, a borítóképet. Tehát, hogyha a sátán az arányosság pecsétgyűrűje, a világegyetem harmóniájának a fenntartója, a világegyetem államügyésze, akkor ő nem valami borzadály, amire nem mersz ránézni, hanem egy olyan lény, persze mi csak emberben tudunk gondolkodni, de próbáljuk meg ezeket a jellemzőket elképzelni nem emberi színekben, hanem valamilyen még nemesebb, még méltóbb, még elegánsabb gondolatkörben. De hát mégiscsak egy ügyészről talán egy ilyen kép ugrik be, nem? És örültem is, hogy nincsen hozzá emberi arc. Mi sugárzik erről a képről? Az elegancia, a finomság, az óra egy férfi attribútum, az mindig valahogyan az erőnek a jele. És az, hogy láthatóan úgy köti meg ez az ember a nyakkendőjét, hogy amikor ez kész, akkor én kész leszek arra, hogy odaálljak az egész bíróság elé, és képviseljem az államot. Na, a sátánnak az eredeti funkciója és szerepe és személyisége az ez. Isten irányíthatná a világegyetemet masszív diktatúrában is. És igaza lenne? Teljesen igaza lenne. Miért ne? Hát ki az, aki ne fogadná el a tökéletes jótól, hogy te tökéletesen jól tudod irányítani a világegyetemet? Hát ki ne lenne az, aki azt mondaná Istennek, hogy mondd meg, hogy csináljuk, és mi úgy csináljuk? Isten ennek ellenére a világegyetemet meglehetősen demokratikusan irányítja. Persze ismét ne essünk kétségbe. Nem azt mondom, hogy a mennyei tanácsban demokratikusan működnek a dolgok, de azt viszont mondom, és mindjárt fogjuk olvasni a következő igét, hogy Isten nem kézi vezérléssel vezeti a világegyetemet, hanem van egy mennyei tanács. Vannak mennyei lények, ahol Isten akaratából és jóindulatából, de velük együtt születnek a döntések. Nézzétek, Dániel könyve 4. fejezetében mit olvasunk. Amikor Nebukadnetszárról, Babilónia királyáról hoznak egy döntést, miután Nebukadnetszár kapott egy lehetőséget Istentől megtérésre, ő azonban nem élt ezzel a lehetőséggel, a végén döntést hoznak felette. Na most nézzük, hogy kik hozzák ezt a döntést. Az angyalok hozták ezt a rendelkezést, a szentek végzése ez a parancsolat. Hadd tudják meg az élők, hogy az emberek királyságán a felséges uralkodik. Annak adja, akinek akarja. És a legalacsonyabb sorból is trónra emelhet valakit. Figyelitek ezt? Az angyalok hozták ezt a döntést. A szentek határozata ez. Miért nem azt mondja a Biblia, hogy Isten döntést hozott Nebukadnetszár felett? Mert bepillantást enged a Biblia abba, hogy Isten uralkodik tökéletes jóságban, tökéletes szentségben. De az uralkodást az ő szeretett teremtményeivel együtt gyakorolja. És ennek rendkívül fontos következménye lesz, Jób életére nézve is, és így a mi életünkre nézve is. Hogy kerül a sátán Isten udvartartásába? Hát úgy, hogy bejárása volt még oda, ekkor. Ugye erről, vagy az is egy jogos kérdés, hogy mikor űzik ki a sátánt a mennyből. Hát egy kicsit előre szaladok, majd a végén is hivatkozni fogok erre, de Jézus, amikor a jeruzsálemi templomban a húsvéthoz közeledve néhány nappal húsvét előtt tanít. És emlékeztek, hogy a Jób könyve igehirdetés sorozat kapcsán a Jézus szeretnénk látni fő-fő éves gondolatunknak az alapigéje az az volt, amikor a János 12-ben görög származású emberek is jönnek Jézushoz. És azt mondtam, hogy akkora dolog az, hogy nem csak zsidók jönnek Jézust látni, hogy Jézust mennyei kijelentésekre inspirálja maga ez a jelenet. És amikor oda vezeti András és Fülöp Jézushoz a görög származásúakat, akkor azt mondja Jézus, hogy ha a búzamag egyedül marad, nem hal meg, de ha meghal, sokszoros termést hoz. És utána néhány gondolattal később elhangzik tőle egy olyan gondolat, amikor azt mondja, hogy most megy végbe az ítélet e világ felett, most vesztetik ki e világ fejedelme. Na most, hogyha ezt összekötjük, Ez azt jelenti, hogy Jézus azt mondja, hogy egészen eddig bizonyítási eljárás folyt a sátánnal szemben a mennyben. És Jézus áldozata az, amivel Isten egyszer s mindenkorra bizonyítja menny és föld számára, hogy ő jó. Hogy nem a sátánnak van igaza. Mert amikor a világegyetem állam ügyésze engedi, hogy perbe fogjanak egy ártatlant, és ráadásul Jézusról mindenki tudja, az egész menny tudja, hogy ő tényleg ártatlan. Jobbról nem lehetett tudni, ekkor még. Egyedül Isten tudja, hogy ő jó. De Jézusról minden angyal tudja, hogy ártatlan, hiszen ő az Isten. Egészen a bűnbeeséstől kezdve a sátán bújtatott vágya Istennel szemben az, hogy Isten nem vagy jó. Hogy Isten méltatlanul uralkodsz fölöttünk, mennyei és földi lények fölött. Hogy Isten, te egy diktátor vagy. Hogy Isten, te leuralod a saját teremtményeidet. Ez a sátán vágya Istennel szemben. Persze ezt nagyon-nagyon szofisztikáltan, a legfinomabb mennyei jogrendet is ismerve, szépen bújtogatva az angyalokat így adta elő. Amikor azonban odáig kerül, odáig jut a dolog, hogy a sátán hagyja, mint a világegyetem állam ügyésze, hogy az Isten fiát perbe fogják, és elítéljék, és kivégezzék, akkor válsz minden mennyei lény számára világossá, hogy a sátán hazudik. Na most akkor az a helyzet, hogy a menny számára már teljesen nyilvánvaló, hogy a sátán gonosz. Ezért aztán kivettették a mennyből, ezért aztán az angyalok egyharmada, akik továbbra is a sátán mellett tartottak, azokat egy háború nyomán ki kellett űzni a mennyből. Mi történik most, és itt jövünk mi a képbe? Az emberiség számára még nem nyilvánvaló, hogy a sátán hazudik. Azért hívott el bennünket Isten, hogy képviseljük, hogyha az Isten fia az életét áldozza értünk, akkor már hogy ne lenne jó? Hát már hogy ne lenne jó az a lény, aki a saját fiát, a tökéletest képes feláldozni az egyébként azóta elbukott emberért. Értitek ezt? Hát, hogyha Jézus áldozata eddig nem volt elég nagyszerű a szemedben, remélem, hogy ez még most emelte. Kicsit térjünk vissza a sátánhoz. Tehát azt mondja az ige, hogy ő volt az arányosság pecsétgyűrűje. A nagy mennyei államügyész, minden jog tökéletes tudója. Ezékiel 28-ban ezt olvassuk róla. Édenben, Isten kertjében voltál, mindenféle drága kő borított. Rubin, topáz és jáspis, krizolit, ónix és nefrit, zafír, karbunkulus és smaragd. Aranyból készültek foglalataid, és a rajtad levő vésetek teremtésed napján elkészültek. Kiterjesztett szárnyú, fölkent kerúb voltál. Isten szent hegyén helyezterek el, tüzes kövek közt járkáltál. Fedhetetlen életű voltál teremtésed napjától fogva, míg álnokság nem találtatott benned. Bősz kufárkodásod közben megteltél erőszakkal, és vétkessé lettél. Ez a sátán élet pályájának és bukásának a tömör foglalata. Kilenc típusú drágakövet sorol itt fel az ige. Nem mondhatjuk, hogy mind a kilencnek van külön jelentése. De az biztos, hogy valami gyönyörűséges, rendkívül nagy dicsőséggel rendelkező lény volt. És mindjárt szeretném bemutatni, hogy miért szoktuk azt mondani, hogy az Istenhez legközelebb álló lény volt a sátán. Szoktuk mennyei dicsőítés vezetőként is apostrofálni. Ez igaz, hiszen ki az, aki ne lenne ott közvetlen közelében Istennek, és ne énekelne a leghangosabban, ha nem az, akinek ott kell lenni a mennyei udvartartásban hozzá a legközelebb. De a funkciója mégsem éppen az, hanem ez az ügyészi pozíció, amiről beszéltünk. Szeretnék mutatni egy képet a szentek szentjéről, az Isten templomának a képéről. A szentek szentje a templomon belül a legbelsőbb kamra volt. Egy 10x10 méteres kocka. Faburkolattal, és a faburkolat pedig arannyal volt borítva. A szentek szentje közepén helyezkedett el a szövetség ládája. Látható? Arról a részről beszélek. Hogyha esetleg ki tudjuk nagyítani, akkor segítsetek ebben, nem tudjuk kinagyítani. Nem baj, talán így is látható. Egy főpapír ruhába öltözött ember, majd mindjárt róla is beszélni fogok, ekkora. És nézzétek meg, hogy a szövetség láda két oldalán áll két kiterjesztett szárnyú, hatalmas lény. A kerúbok. Nézzétek meg, hogy egy emberhez képest mekkora. Ez az ábra is elég jól szemlélteti, de a leírások alapján körülbelül 5 méter magas volt egy ilyen kerúb, a szárnyaik pedig pontosan 10 méter fesztávolságúak voltak. 5 méter, és így töltötték be a templomot teljesen. Hol voltak a kerúbok tehát a templomban? A szentek szentjében. Isten közvetlen közelében. Kinek volt még bejárása oda a szentek szentjébe? A főpapnak. Évente egyszer. Milyen ruhában kellett megjelennie a főpapnak? Mindjárt olvasni fogjuk. Mózes második könyve 28. fejezetében ezt olvassuk a főpapi ruházatról. Erről már két héttel ezelőtt beszéltem, de szeretném feleleveníteni, mert ez a sátán személyével és a mi mennyei státuszunkkal kapcsolatban elképesztően fontos. Tehát arról olvastunk, hogy a sátán, amikor még Isten szent hegyén járkált, akkor 9 különböző drága kő díszítette a ruháját, és aranyból készült foglalatok voltak rajta. Na most nézzétek, hogy a főpap ruháját hogy kellett elkészíteni. A hósen négyzet alakú legyen, két rét hajtva. Egy arasz hosszú és egy arasz széles legyen. Ragd ki azt drága kőborítással. 4 sor kő legyen rajta ebben a sorrendben. Rubin, topáz és smaragd, ez az első sor. A második sor karbunkulus, zafír és jáspis. A harmadik sor opál, agát és ametiszt. A negyedik sor krizolit, ónix és nefrit. Arany foglalatokkal készüljön a borítás. A köveken Izrael fiainak nevei legyenek. 12 kő a neveknek megfelelően. Pecsétgyűrű módjára legyenek vésve, mindegyiken egy-egy törzs neve a 12 törzsnek megfelelően. Vesd ezt össze az Ezékiel 28-al. aranyból készültek a te foglalataid teremtésed napján. És ott volt benne a krizolit, jáspis, és így tovább 9 kő. És ott voltál Isten közvetlen közelében, mint felkent kerúb, aki a templomban a frigyláda fölött őrködik, az Isten jelenléte fölött őrködik. És erre azt mondja Isten, hogy a főpap ruháján alul fehér lemvászon, felül kék vászon, kék karmazsin. És ezen a ruhán aranyláncokon elől és hátul függ egy arasznyi négyzet alakú táblácska aranyból, aranyfoglalatokkal, 12 kővel. A harmadik sor kő hiányzik a sátán ruházatáról. Ezt még egyelőre nem tudom, ennek nem találtam még magyarázatot, hogy miért pont az a 3, de minden esetre, ami nyilvánvaló, hogy Isten az embert magasabb pozícióba akarja helyezni, mint ahol a sátán volt. Isten szándéka az, hogy abba a közelségbe és dicsőségbe hívjon bennünket, ahonnan a sátán kiesett. Teszi ezt akkor, amikor a szellemvilágban még csak gyanítható, hogy a sátán motivációi gonoszak. És már akkor Isten olyan dicsőségbe emeli a bukott embert, ahonnan a sátán majd ki fog esni. Képzeljétek el, milyen lehetett ez a sátánnak. Annak, aki Istenhez a legközelebb áll. Az ügyésznek, akinek a feladata az, hogy bizonyítsa az emberről, hogy bűnös. És azt látja, hogy ez az Isten minden szándékával azon van, hogy ezt a nyomorult, bukott kis férget magasabbra emelje, mint én. És ugyanúgy bejárást enged neki a szentek szentjébe, kezdetben persze csak a főpap által évente egyszer, de ugyanúgy, mint ahol nekem van a helyem. A királyok első könyve 6. fejezetében ezt olvassuk. A templom berendezéséről. A kiterjesztett szárnyú kerúbok közül az egyiknek a szárnya az egyik falig, a másik kerúb szárnya pedig a másik falig ért, és szárnyuk a templom közepén egymáshoz ért. Ezek az emberi szem számára is, fizikálisan is nagyon nagy méretű lények voltak. Persze ez csak leképezés a mennynek, ugye nem értjük félre egymást, tehát a szentek szentjében nem voltak igazi kerúbok, de azok a szobrok, amivel a mennynek a dicsőségét akarta bemutatni Isten, azok jellemezték, hogy mekkorák ezek a lények. És oda akar minket Isten bevinni. Ez egy üzenet volt már akkor a sátánnak. Én arra készülök, hogy bebizonyítom, hogy te trombitorló vagy. Csak hát a világegyetem államügyészével kapcsolatban óvatosan kell eljárni. Most képzeljétek el, hogyha Isten azt mondta volna, hogy sátán, takarodj ki innen a mennyei udvartartásból. Mondhatta volna ezt? Természetesen mondhatta volna. Mondhatta volna azt, hogy én azt mondom az én szolgámról, Jóbról, hogy fedhetetlen és becsületes életű. Féli az Istent, és kerüli a rosszat. És erre a sátán azt mondja, hogy ácsi, a motivációi nem jók. Megvan az oka rá, azért fél téged. Hát persze, hogy mindenki hívő akarna lenni, hogyha olyan lenne a perspektívája, mint Jóbé. Hát ki ne akarna 7 milliárdos vagyont állatokban? Ki ne akarna bőséges gyermekáldást, meg szolgáknak a hadát? Hát még jó, hogy fél téged. Na most, mi történik itt? A sátán nyíltan szembeállítja a vádat Istennel. Nincs igazad. Vizsgáljuk meg ezt a dolgot. Mondhatta volna ekkor Isten azt a sátánnak, hogy már hogy ne lenne igazam? Hát ki a szívek és vesék vizsgálója? Hát ki tudja jobb motivációit? Nem én. De Isten, és figyeljétek ezt az alázatot, Isten azért, hogy a világegyetem igazságos jogrendje ne sérüljön, azt mondja a vádlónak, hogy rendben, elfogadom a vádat a szolgámra vonatkozóan. Bizonyítsd be, hogy nem fedhetetlen. És innentől kezdve Jób története egyáltalán nem csupán az emberi szenvedésnek a története, bár erről fogunk a legtöbbet beszélni. Innentől kezdve Jób története, Jób szenvedésének a története, a mi szenvedésünknek a története, és Isten igazságosságának a története. Ezért akkora a tétje. Mert Jóbon keresztül Istennek bizonyítania kell nem csak Jób igazságosságát és fedhetetlenségét, hanem a sajátját is. Folytatása következik. Jövő héten, és fogunk beszélni a sátán gondolatolvasó képességéről. Előre bocsátom, hogy nem tud gondolatot olvasni. De mégis ez él a fejünkben, mint egy sztereotípia. És fogunk beszélni arról, hogy Isten olyan alázatos, hogy önmagát is képes volt a sátán bizonyítási eljárásának alávetni. Amen. Gyertek, álljunk fel, és adjunk hálát az Úrnak, hogy ilyen magasságokba akar emelni bennünket, és az, ami valóságos helyünk, amit Jézus Krisztusban készített. Atyánk, hálásak vagyunk, hogy megajándékoztál bennünket a te igéddel, a te kijelentett szavaddal. Köszönjük, Urunk, hogy a te beszéded valóban lélek és élet. Atyánk, szeretnénk téged úgy ismerni, amilyen te valójában vagy, nem a mi elképzeléseink alapján. Szeretnénk jobban megérteni, hogy kicsoda a sátán. Szeretnénk őt is a helyén kezelni. És kérjük ebben a te mennyei bölcsességedet. Atyánk, a mai délelőttön mindenképpen és elsősorban azért szeretnénk hálát adni, hogy te olyan fantasztikusan nagyra becsülsz bennünket, hogy mi azt el sem tudjuk képzelni. Köszönjük, hogy amikor mi kicsinek és gyengének, üresnek, szégyentelennek gondoljuk magunkat, te akkor is látod bennünk azt, amire te elhívtál. Te akkor is gyönyörködsz bennünk, mert te vagy a helyreállás Istene. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy a nagy mennyei főpap, hogy a te mellkasodon nem csak 12 név van, hanem mindannyiunk neve ott van. És köszönjük, hogy te a saját véredet vitted be oda a szentek szentjébe, hogy egyszer s mindenkorra tökéletessé tegyél bennünket. Urunk, köszönjük, hogy oda hívsz a közvetlen közelségbe, ahonnan a sátán kiesett, mert nem volt maradása. Urunk, most is, ahogyan egy héttel ezelőtt is szeretnénk megvallani, hogy a tieid vagyunk, hogy szeretünk téged önmagadért, és így fogadd a mi hálánkat és dicséretünket mindörökké. Amen.